Sziasztok! Mai adásunkban elérkeztünk végre a testbeszéd elemzéshez. Most ugrik a majom a vízbe, úgyhogy mielőtt tovább is haladnánk, azt beszéltük itt Lacival az előbb, hogy egy picikét recappeljük, összefoglaljuk az előző három podcastnak az adását, csak azért, hogy legyen azért az újonnan becsatlakozóknak egy általános összefoglalója azzal kapcsolatban, hogy miről is szólt az előző három epizód, és mi volt a lényege, hogy miért beszéltünk azokról a dolgokról, amikről. Úgyhogy először is Lacit szeretettel köszöntsétek. Szia, Laci!
Sziasztok itt ismét!
És térjünk is akkor a tájra. Nagyon sok mindenről beszélgettünk. Beszélgettünk arról, hogy mi a különbség a tudattalan tudás és a tudatos tudás világa között. Ugye kitértünk arra, és akkor nagyon zárójelben, nagyon röviden próbálom elmondani, hogy ugye a testbeszédnek pont a lényeg, hogy a tudatalattid által van vezérelve. Ezért nagyon megbízható is, hogyha jól elemzed a kontextust, magát jól el tudod találni. Ezért beszéltünk azt, hogy azért ez egy művészet valamilyen szinten, olyan, mint a meteorológia, hogy rengeteg számítás van, tudomány, de mégis a legvégén azért a személyes te kritikus gondolkodásod és véleményed lesz az, ami ugye meghatározza azt, hogy te azt a bizonyos jelet hogyan értelmezed. De ha jól értelmezed, akkor nagyon jól fogod tudni a magát az embereknek az érzéseit. Tehát mi nem vagyunk gondolatolvasók, testbeszéddel foglalkozók, hanem szimplán csak az érzéseket tudjuk dekódolni sokkal jobban. És akkor azzal kapcsolatban a témával, amit ugye érintünk, arra a tudatalattid automatice válaszol és reagál, és ennek az olvasása az, ami igazából művészet. Beszéltünk arról, hogy ez ugye jön az evolúciós háttérből kifolyólag, hiszen ugye több mint 10 millió évvel ezelőtt kezdődött ez a kommunikációs fejlődésünk, ami ugye hát a testbeszéddel kezdődött, és nem azzal végződött, hiszen az, ami mindig tart, tehát ez az operációs rendszerre jön még a mai napig, csak kiegészült egy közel 200 000 éves tudománnyal, ami a neokortex, az a gondolkodó agyaddal van vezérelve, az pedig ugye maga a nyelv. Jó, beszéltünk a kétharmados szabály mitoszáról, beszéltünk arról, hogy mivel dolgozunk, ugye mivel dolgozunk elektromossággal, illetve kemikáliával az agyban, ezeknek milyen szerepe van a befolyásolás szempontjából egy picikét, illetve belementünk azért profilozásba és egyéb másba.
És ami külön öröm volt, hogy szó volt arról, hogy akik hallgatjátok ezt a műsort és nyomon követitek, kellő figyelemmel hogyan válhatok mesterévé annak, hogy egy bármilyen hétköznapi beszélgetés során egy olyan szemüvegen keresztül, egy olyan látásmódon keresztül vizsgáljátok a beszélgető partnereteket, amivel egy nagyon hatékony módon tudjátok vizsgálni az ő érzelemvilágát. Ugye szó volt arról a négy filterről, amin keresztül érdemes vizsgálni a másik embert, hogy valóban ne csak azt lássuk, meg halljuk, amit ő mond, hanem hogy amit ő érez, illetve hogy ő hogyan van jelen az egója és a különböző önvédelmi mechanizmusok mögött.
Így van, és ha megengedett, hogy kiegészítselek, akkor ugye ez pontosan azért mentünk ebbe bele jobban, és azért tartottuk ezt érdemesnek, mert ha ki tudod venni az egót a mindennapi kommunikációt során, akkor egy olyan világ tárul eléd, nem csak a személyes fejlődésednek a kulcsa van ebben, zárójelbe jegyzem meg, hanem a megfigyelés kulcsa is egyben. Úgyhogy ezért próbáltuk ugye összeszedni azt a 2x4-es szabályt, amit gyorsan most elmondunk, hogy hogyan lásd az embereket. Az emberek sérültek, az emberek azok ugye baristaval ugye vitatkozik valaki, és ki akarjuk egyenlíteni a játszóteret, mert involváltá válunk érzelmileg. 2, az emberek mások, mint mi, akkor már benne van egy kicsi elfogadás. 3, az emberek azok tények, mint egy tornádó, nem tehet arról, hogy a tornádó csinálja a tornádó dolgát, egy tényre nem tudsz haragos lenni. És amit egyébként a legutóbbi adásokból kimaradt, és akkor ezt hozzá is teszem, hogy minden egyes harag mögött titkon egy változtatási, nem hajlandóság, igény. Hanem igény, köszönöm szépen, áll. Úgyhogy mivel nem tudod megváltoztatni a tornádót, ezért a tornádóra kvázi nem is vagy haragos. És akkor amit a negyedik lépcsőfok, ami a legfontosabb, az az, hogy nem csak, hogy kiveszed az érzelmeidet, mert a tényeknél már, mint a tornádó esetében, már nem vagy érzelmileg involvált. Viszont nem is vagy empatikus. Hogyha a negyedik rész az pedig, hogy okokként nézünk ugye a másik emberre, mint ahogy saját magunkra is.
Vagy inkább következményekként?
Igen, tehát az eltérő szociális fejlődés, gyermekkori traumák, mm-hmm. és utalmaz eltérő gyermekkori traumák, és mintáknak, és túlélési mechanizmusoknak az összessége effektíve.
És akkor így jutottunk el a mai adásig, és ma akkor nagyjából mivel fogunk tovább haladni?
A testbeszédbe fogunk most már belemenni, mindazok után, hogy átadtuk ezeket a nézőpontokat, és megpróbáltuk titeket segíteni abban, hogy a kommunikációt egy picit más szemmel nézzétek, és ezeket a mindennapi interakciókat más szemmel nézzétek. Úgyhogy kezdjünk is akkor bele, meg az első témánk az a hazugság és a stressz kapcsolata. És hát ez egy, azt hiszik az emberek, úgyhogy gondolom, te is azt hitted, mielőtt velem találkoztál egyébként, hogy hát van a különbség a hazugság vizsgálat és a stressz vizsgálat között. De jelentem, nincs. Tehát amikor én azt mondom, hogy hazugságot vizsgálok, akkor én igazából nem is hazugságot vizsgálok, hanem stresszt. Tehát az agyad, amikor te hazudsz, akkor te pontosan tudod egyébként, hogy nem mondasz igazat. És pontosan ebből az okból kifolyólag ugyanolyan válaszreakciókat indít el a szervezeted, mint hogyha stresszes lennél. Tehát én azt szoktam mondani tanítványaimnak, hogy ne lie detektor legyél, ne a hazugság vizsgáló legyél, hanem változás vizsgáló legyél. Hiszen igazából ugye a testbeszédelemzés az nem más, mint annak a megállapítása, hogy a testbeszéded adott témaváltással kapcsolatban hogyan változik a stresszmentes, azaz nyitott vagy pozitív gesztusokból a stresszes, zárt gesztusok felé, amelyek igazából nem más csinálnak, mint hogy próbálják a külső környezetet komfortossá tenni. Mindjárt végig fogunk menni ezeken a gesztusokon egyébként. Nem tudom, hogy van-e...
Én várom a folytatást, itt majd az üs vagy fuss válaszreakció, az tulajdonképpen hogyan kapcsolódik ehhez?
Az úgy kapcsolódik hozzá, hogy és te, mint pszichológus, talán ezt jobban is tudod elmagyarázni, mint én egyébként, hogy bármilyen furcsa, képzeljétek el, hogy az agyadnak három részből áll az agyunk evolúciós szempontból. Három nagy fejlődési szakasza van. Az egyik az úgynevezett hüllőagyad, vagy kis agy, törzsagy, hogy is mondják magyarul,
agytörzs.
Agytörzs, bocsánat. Ezt angolul tanultam, zárójelbe jegyzem meg, tehát néha lesznek ilyen rossz fordítások. Egyébként még a testbeszédben is csomószor van olyan, hogy ezt a gesztust, ugye ezt én sátorozásnak fordítottam le a viselkedés periódusos rendszeréből, pedig ez egyébként a toronysisaknak nevezik hivatalosan. Tehát valószínűleg tartom, hogy lesznek majd ilyen elütések, ilyen tipók.
Majd igyekszem ezeket kiszúrni.
Légy szíves, légy szíves.
Ha hallok ilyen.
Meg hát a kedves hallgatóság is nyugodtan írjon be a YouTube chatbe, és javítson ki, ha esetleg valamit rosszul fordítanék én így magyarra. De szumma szummárum.
Három rész.
Három része van az agynak, fő része. Az egyik ugye a hüllőagy, agytörzs, ami kifejezetten azzal kapcsolatban ugye munkálkodik, hogy te lélegezzél például, hogy működjön az emésztésed, hogy adott esetben, hogyha valami olyan külső behatás ér, hogy például perifériádból jön befelé mondjuk egy labda, vagy legyen az mondjuk egy lándzsa, akkor te abban a pillanatban tudjál ugye erre reagálni. Jó, tehát ugye ide tartszik például az amigdala is, ami ugye a félelemmel, és hát ugye az adrenalinnal, a kortizollal, és hát az üs vagy fuss válaszreakcióval kapcsolatos, mint csak hogy kérdésedre ilyen röviden válaszoljak. Ugye ez felelős a hüllőagyon belül, ez a kis mond, hogyha bedugod a füledbe így az ujjaidat, körülbelül van két ilyen kis mandulányi terület, ez az amigdala. És akkor ez az, ami gyakorlatilag elindítja azt, hogy te stresszes vagy, avagy sem. és akkor ennek egyébként részeként szokták említeni, vagy egy külön részbe is mondják, ugye az van az agynak a limbikus rendszere, ez az agynak az érzelmi része, hogy így mondjam.
Ez még az első.
Nem, ez még a második része, tehát a limbikus rendszerrel az érzelmi agyad, az körülbelül olyan, mint hogyha a kutyádhoz beszélnél, a hüllőagy pedig tényleg olyan, mint a kígyó, tehát alapvető életben tartási rendszereket működtet, a limbikus rendszer, mint a kutyádhoz beszélnél, és akkor van a neokortex, ugye az új réteget jelent egyébként, ugye a latinul lefordítjuk.
Magyarul mint agykéregnek szokták.
Vagy agykéreg, igen, köszönöm.
Akkor rögtön, igen.
Hogy ez pedig nem más, mint a gondolkodó agyad. Ez felel ugye a kritikus gondolkodásért, a logikus gondolkodásért.
Beszédér egyébként.
És a beszédér is, racionalizálásért is. És ugye előző adásában pont említettük, hogy mi a különbség, ugye a limbikus agyad, ami az érzelmekért kvázi felel, nagyon leegyszerűsítjük ezt a történetet, de még egyszer, hogy nem szeretném a klinikai szakpszichológus kollégák keresztre feszítenének, de a hallgatóság kedvéért, illetve a közértetőség kedvéért nevezzük csak így. Az nem tud kommunikálni a te gondolkodó agyaddal, azaz a beszédközpontoddal effektíve, a beszédközpontoddal, ami fejl a beszédközpontért is. És itt ebből az obból kifolyólag van az a paradox, amikor megkérdezi a kedveset, hogy hát miért is szerez, drágám? Ja, hát mi kifejezetten férfiak szoktunk ezzel olyan nagy gondba lenni, megpróbáljuk ezt így, meg Simon Sinek
verbalizálni gyakorlatilag ezeket, igen, az érzéseket.
Igen, igen, de hát nem tudjuk. De pont ez a lényege, hogy próbáljuk megracionalizálni a verbalitáson keresztül, de nagyon nem megy. Egyébként egy olasz kutató, zárójelben jegyzem meg, hogy nem is olyan régen, nem tudom pontosan már, 17-ben talán, végzett egy kutatást azzal kapcsolatban, hogy tudsz racionális döntéseket meghozni. És olyan embereket vizsgált, akinek az egyik embernek a neokortexe volt sérült valamilyen módon, a másiknak pedig az érzelmi agya volt sérült. És nézték azt, hogy melyikük hoz racionálisabb döntéseket, és hogy azt feltételeznéd, hogy a neokortex a kritikus gondolkodásért felelős része az agynak, hogyha az nem sérült, akkor te jobban tudsz döntéseket hozni. Uh-huh. Képzeld el, totális ellenkezője volt a kísérletnek a konklúziója. Azok, akinek az érzelmük nem volt sérült, azok tudtak. Azok tudtak sokkal logikusabb döntést hozni, mint egyébként. Úgyhogy summa summarum, is vagy fuss válaszreakcióról volt szó, és gyakorlatilag ugye ez a három agyréteget ugye evolúciós szempontból, akkor ezt most megtárgyaltuk, és amikor én stressz alatt vagyok, akkor az amigdala kibocsát olyan jeleket, ami által a mellékveséből kibocsátódnak különféle hormonok, főleg ugye adrenalin, illetve kortizol, ami a stresszért felelős, illetve az agyadon belül ugye norepinefrin, epinefrin. Az epinefrin, csak hogy tudják a hallgatók, és ugye az adrenalinnak a kvázi gyűjtőneve, hogy így mondjam. És hát ugye ez különböző fizikai válaszreakciókkal jár a szervezetedben. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy megnő a pulzus számod, megnő a légzés számod, elsápadsz. Miért? Bármilyen furcsa lenne, a testrészed, egyébként a bőröd, és legtöbb vér is egyébként ott van felhalmozódva. Tehát először, amikor stressz alá kerülsz, valószínűleg tartom, el fogsz pirulni, utána pedig, hogyha tartósan ugye az üs vagy fuss válaszreakció alá kerülsz, akkor a vér az kivonódik a bőrödből, ezért leszel elsápadva, illetőlegesen ez ugye ez a vér, ez átmegy a...
vádizomzatba, ha jól sejtem.
Pontosan, hát hogy szó szerint, hogy a nevében is benne van, ugye üs vagy fuss, és tehát a futás vagy ütéshez az kell nekünk, hogy oxigenizált állapotban minél több oxigén mellett a legtöbb vér jelenlétében tudjál te reagálni a kardfogú tigrisre. Uh-huh. És ha már itt tartunk egy szösszenet, hogy mi vagyunk az egyetlen faj a Földön, amelyik ugyanazt a válaszreakciót adja, arra is, hogy a főnökünk lecsesz minket, mint hogyha a zebrát megtámadja egy krokodil. Ugyanaz a folyamat zajlik le. Sőt, ha visszagondolunk arra, hogy minket lecseszett a főnökünk,
akkor is.
Akkor is.
Aha.
És akkor bele sem megyek abba, hogy ha van valami fóbiátok esetleg, nekem például cápafóbiám van, egyszer imádom, szeretem a cápákat, de fújtsém.
Tehát... Olyan szempontból szerencsés, hogy viszonylag ritkán találkozol hétköznap.
Igen, tehát nem tudom, melyik ősöm lehetett tengerész, de nagy valószínűséggel valakinek a családba volt valami cápával való viszonya, és úgy beleégett a genetikájába, hogy mi is egy olyan faj vagyunk, hogy a képesek vagyunk ezeket a félelmeket, hát nyilván a túléljük természetesen, tovább örökíteni. Tehát, hogyha nem tudod, miért félsz a vonattól, vagy a pókoktól, stb., nagyon nagy valószínűséggel hetedíziglen történt valami a családba, ami arra enged következtetni, hogy vigyázz el a pókokkal, öcsém, mert az abból gáz lehet.